Sziasztok! Ez itt a Partizán Birodalom című adása Papp Szilárddal és Feledi Botonddal. Ahogy az előző évadban megszokhattátok, két hetente szerdánként jelentkezünk számotokra a külvilág, a külpolitika legfontosabb eseményeivel, és ezeket elemezzük most egy kicsit átalakult felállásban. A Partizán és a 24.hu közötti együttműködés véget ért, így Kernel Zsolt részvétele nélkül folytatjuk ugyanaz adást, de egyrészt őt is visszavárjuk majd különböző más felületeinken szakérteni, illetve még lesz alkalmunk arra, hogy a 24-es kollégákkal majd együttműködjünk. A koncepción is módosítottunk egy picit, és arra szeretnénk koncentrálni a jövőben, hogy nem sok eseményt próbálunk egy adásba behozni, hanem egy eseményt próbálunk igazán kibontani, és megnézni, hogy közelebbről milyen szereplők, milyen aktorok, milyen más mozgató rugók vannak egy-egy fontosabb külpolitikai esemény mögött. Úgyhogy akár történeti kontextust is szeretnénk nektek behozni, vagy pedig olyan nemzetközi kapcsolatok elemzést adni, amit tényleg megérdemelnek ezek a fontos események, úgyhogy mélyfúrásokra készüljetek. Ezeket szeretnénk közeljövőben két hetente szerdánként elétek tárni.
A mai adásban például a szeptember elején a lengyel, illetve román légtérbe berepülő orosz drónokról szeretnénk beszélni egy picit, hogy jobban megértsük ezeknek a kontextusát. Az utóbbi időben nagyon sok szó van a drónokról, mint a, nem tudom, a hadviselésnek egy ilyen új formájáról. Egy picit szeretnénk ennek is a történeti, meg a kortárs részét bemutatni, illetve azt értelmezni, hogy valójában Vlagyimir Putyinnak milyen politikai, stratégiai, adott esetben nem katonai és katonai céljai lehettek ezzel a fajta akcióval. Mielőtt belecsapnánk, azonban elmondom azt, hogy ahogy az előző évadban, most is várjuk a kérdéseiteket, ezúttal alakíthatjátok gyakorlatilag az adásmenetet, hiszen az adás publikálása előtt kb. Egy héttel a social media felületeinken közé fogjuk tenni, hogy pontosan milyen tágabb témát, milyen konkrét esemény apropóján szeretnénk beszélgetni, és akkor beküldhetitek, hogy titeket konkrétan ebben az ügyben milyen kérdések foglalkoztatnak, mi érdekel, miről beszéljünk abban az adásban. Szóval küldjétek be mindenképp a kérdéseiteket a birodalom@partizan.hu e-mail címre. Ezt megtaláljátok egyébként a leírásban is, ahol egyébként azt is megtaláljátok, hogy hogyan tudjátok a Partizán munkáját támogatni. Minden támogatást megköszönünk, hiszen nagy év áll a Partizán előtt, 2026-os év az a Magyarország és a Partizán számára is egy komoly év lesz, és hogy minél jobb minőségű munkát tudjuk végezni, ehhez kérjük a támogatásotokat. Erről is megtaláltok mindent a leírásban, és akkor kezdjünk is, Botond.
Legelőször neki szaladunk egy összefoglalónak, hiszen nem baj az, hogyha fel tudjuk frissíteni, hogy mi is történt pontosan Lengyelország légterében szeptember 9-éről 10-ére viradólag. Ugye azért is jó egy picit így hírhátterezni, mert ilyenkor el tudjuk nektek mondani mindazokat az információkat, amik azért szépen lassan derülnek ilyen eseményeknél, tehát még a sajtó a 24 órás ciklusában az azonnal rendelkezésre álló információkkal dolgozik, itt a Birodalomban most szeretnénk kifejezetten nektek összegerebézni mindazt, ami már azóta tudható ezekről. Tehát szeptember 9-én éjszaka körülbelül 19 és 23 közötti orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe. Ezeket később Gerbera nevű olyan orosz drónokként azonosították, amelyek nem rendelkeztek robbanó töltettel. Arról már megosztanak az információs csatornák, hogy mennyire készítették föl őket kifejezetten távolítozásokra, tehát mennyire vittek magukkal akár olyan speciálisan átalakított üzemanyagtartályt, amivel tovább tudtak haladni, hiszen itt Fehéroroszországon keresztül kellett Lengyelországig a NATO tagállam légteréig, és azon belül is tovább jutniuk. A drónok közül az információk szerint körülbelül négyet lőhettek le, hiszen riasztották a NATO légvédelmet is, nem csak a lengyel légvédelemnek az F-16-osai, hanem a hollandok F-35-ösei is felkerekedtek. Különösen akkor, amikor látták, hogy egyes dróncsapat, egy kisebb csapata, az egy olyan lengyel reptér felé haladt, amelyik egyébként az ukrán utánpótlás szempontjából játszott központi szerepet. Lezárták egyébként a hajnali órákra már a nagyobb lengyel reptereket is, beleértve a varsói repteret. Azért egy pillanatra a hallgatók is elgondolkozhatnak, hogy hogyan festene az, hogyha véletlen a Liszt-Ferenc reptéren azt olvasnák, hogy orosz drónok miatt éppen most nincsen felszállás, tehát azért egy pillanatra el tudjuk képzelni, át lehet érezni ennek a hatását a lengyel társadalomra is. miután ez megtörtént, ugye a roncsokat összeszedik, és elkezdenek tájékozódni, ekkor derülnek ki, hogy nem volt robbanó töltet benne. Majd szeptember 19-én ismétlődik meg az incidens, amikor orosz vadászgépek egy Petrobaltic nevű fúró platform körül jelentek meg, és a Lengyelországhoz tartozó biztonsági övezet fölötti légtérben ugyanúgy megsértették, tehát a NATO légteret, és 3 MiG-31-es pedig az észt légtérbe repült be, körülbelül 12 percen keresztül ott tartózkodtak, és aztán őket is szépen kikísérik a szövetséges gépek. Tehát ez maga az a tény kupac, amit ismerünk, és nézzük meg Szilárd a román oldalt, és utána nekifoghatunk az elemzésnek.
Igen, ugye a kettő között, amit te mondtál, a kettő között szeptember 13-án volt ez a román légtérbe való egy egyszem drón, nem ez volt az első egyébként, tehát korábbi években is, most már a 22. februári óta több alkalommal is repült be, egyszer le is zuhant egy drón ott a Fekete-tenger és a Duna-delta környéke, ahol Ukrajna és Romániának van egy kisebb határszakasza, hiszen az északi rész az, ahol a nagyobb határszakasz van, de ez ugye a Fekete-tenger közepével vissza a Krímhez is viszonylag közel van, tehát hogy ez egy ilyen problémásabb régió, és itt 50 percre egy darab drón érkezett be, itt nem történt lelövés végül, hanem két F-16-os román F-16-os és egy néhány német Eurofighter gép kísérte a román légtéren keresztül ezt az 50 perces kis kiruccanását ennek az orosz drónnak. Én, amit a sajtóban láttam, olyan nagy reakciók nem is érkeztek a román részről. A román politikában is folyamatos válság van, meg most itt belpolitikailag hatalmas ilyen megszorítások, meg minden nagyon rossz, még így az utózöngéje a tavalyi évnek az még így nagyon működik. Úgyhogy igazából nagy reakciókat nem is láttam erre az egészre. A nyilván védelmi miniszter meg a miniszterelnök kiadott egy ilyen standard nyilatkozatot, de hogy azt hiszem, hogy egyébként a lengyel, ami súlyosabb is volt, hiszen ott ugye 20 vagy annál is több drónról beszélünk, ott nagyobbak voltak a reakciók, nem?
Így van, nagyon komoly reakciók születtek. Ugye a NATO történetében nem olyan gyakran, tehát kevesebb, mint 10-szer volt arra eddig példa, hogy a 4-es cikkeit felidézték volna, hogy használatba veszik a tagállamok. Ugye ez a 4-es cikke egy konzultációs kötelezettséget jelent, ez az, amit Donald Tusk lengyel miniszterelnök azonnal életre hívott az Észak-Atlanti Tanácsban, tehát a NATO legfelsőbb döntéshozó testületében. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a tagállamok összeülnek és megbeszélik, hogy mi az a fenyegetés, ami közvetlenül érte a tagországot. Ugye ez pontosan az 5-ös cikkeitől annyiban tér el, hogy itt nincsen védelmi kötelezettség, ez egy tanácskozási kötelezettség. Tehát mondjuk úgy, hogy azért ennek elsősorban diplomácia jelentősége van. Ugye korábban a 2000-es években ezt a törökök 2010-es években többször használták, tehát amikor a szíriai különböző hadszintéri akciók történtek, vagy éppen ott is az oroszok csaptak le a szírerőkkel együtt, tehát ilyenkor használták, csak hogy érzékeljük ennek a jelentőségét. A észtek egyébként aztán ehhez csatlakoztak, tehát ők is kérték ezt. Ami diplomáciai szempontból kifejezetten ritka pillanat volt, és azt hiszem, hogy a NATO oldaláról ez mutatja, és az igazi elemzői csemege, amit azért a igazi edzett szenvesz csak észre, és ez nekem is beszélgetnem kellett a NATO-ban emberekkel, az, hogy a NATO főtitkár együtt tartott sajtótájékoztatót az európai erők főparancsnokával, egy amerikai tábornokkal, ami kifejezetten ritka. Tehát itt van egy olyan NATO-s üzenet, hogy lám, a katonai szárny és a civil szárny összefogva reagál, és ezt a bizonyos keleti őrszem műveletet, tehát a drónfalat megpróbálják ugye előre hozottan egy picit sietve felépíteni. Azért tegyük hozzá, hogy ez hát nem annyira halad, mint amennyire ezt a 2022-es háború egyébként szükségeltette volna, de most erről tartottak egy közös bejelentést.
Félbeszakítalak, de hogyha szó viccelni szeretnénk, akkor nagy falat, ez a drónfalat, bocsánat.
Igen, hát amilyen picik a drónok, olyan nagy falat kellene építeni, és azért ez annyira nem tűnik könnyűnek, vagy hát mondjuk úgy, hogy beruházás mozgások ezen a téren. Az EU-ban szépen lassan elindultak, de ahhoz képest, hogy az ukrán hadszintrend hogy néz ki, de erről majd beszélünk, az európaiaknak van tenni. Talán ami még érdekes reakció, az Donald Trump szokásos módon megtréfált minket, hiszen egyrészt a legelőször még elmondta, hogy ez nem szép dolog, de aztán utána úgy tűnt, hogy tévedésnek tekinti, tehát sokkal inkább az orosz propagandára ült föl az ő reakciója, amik hasonlóan reagáltak, egészen durva feltételezéseket bocsátottak az oroszok útjukra, többek között egészen addig, hogy akár az ukránok lőhették ki ezeket a drónokat, sőt, kedvencem az, hogy a lengyelek saját magukra lőttek drónokat. Tehát tényleg az oroszok megint csak a 2014 óta gyakorult teljes humorkészletet bevetették, de hát sajnos van, akik ezt helyenként komolyan veszik. Ami talán az amerikai dolgokat megint elemzői szemmel színesíti, hogy Donald Trump egy dolog, és tudjuk, hogy ő a saját szociális vagy közösségi médiáját, a True Social-t őszintén használja, és feltetőleg tényleg ő pötyöki be ezeket az üzeneteket. Addig azért az emberei egészen mást mondtak. Tehát szokás szerint Keith Kellogg, aki a Ukrajnáért felelős speciális küldött, ő egyértelműen elítélte ezt, és jelezte, hogy ez nem lehetett véletlen, hogy ez nem tévedés, hanem ez egy szándékos orosz provokáció, és meglehetősen ehhez hasonlóan fogalmazott még a külügyminisztere is. Amerikai diplomácia kettős üzengetése, tehát itt is megvan, ugyanúgy, mint a magyar vonalon, hogy adunk ezt a vízumot, levesszük Rogán Antal, de azért mégiscsak LNG-t kéne venni, és nem kéne Kínával barátkozni. Tehát azt hiszem, hogy ezt szoknunk kell, hogy az USA-ból és Washingtonból nem egyértelműek ezek az üzenetek, és hát ez az orosz oldalon pedig egy egészen másik, tényleg paralel univerzum olvasatát látjuk, NATO tagállamok félreinformálásától a lengyelek saját provokációján át egészen vad elméletekig jelennek meg, és aztán majd erről még érdemes beszélni, hogy ez hogyan kerül be az uniós határokon belőle.
Igen, meg az is érdekes, majd erről is beszélünk egy picit, hogy ugye az augusztusban ilyen alaszkai találkozó, meg a washingtoni megbeszélés után így a béke folyamat szempontjából ez mit is jelentenek most ezek a drónberepülések, de hogy maradjunk még egy picit a drónoknál, és akkor utána bővítsük ki szerintem, és hogy egy kicsit nézzük meg, mert hogy tényleg, ahogy mondtam, tehát hogyha a nyugati sajtót néztek, akkor igazából az ukrajnai háború 22-es kiteljesedése óta a drónok az egy ilyen nagyon fontos téma ebben az egész hadviselésben, és hogy ez nagyon érdekes, hogy miért van így, vagy hogy alakult így, és hogy egy viszonylag ilyen újabb fajta hadviselési eszközről van szó. Miközben egyébként, ahogy utána néztem, egyébként már az első világháború idején meg felmerült ennek az ötlete, hogy ilyen távvezérelt légi cuccokat használjanak, és aztán a 30-as években készül el az első ilyen, egy ilyen kis könnyed repülőből átalakítva ilyen rádióvezérelt, pilóta nélküli gép, ami a Helivan nevű cégnek a Queen Bee-je, és igazából a név is innen jön a mély univerzumból, hiszen angolul a drón az a férfi méh, tehát a here, ugye a méheknek a férfi verziója a kaptárban, és igazából ezt a 30-as években, azt hiszem 35-ben volt az első ilyen sikeres repülés, és ezt ilyen kísérleti jelleggel, tréningre, kiképzésre használták a légvédelmi egységek számára, hiszen ezeket így le lehet lőni, meg ki lehet próbálni, hogy hogyan működik. Tehát tényleg tréning szempontból ez kifejezetten hasznosnak bizonyult, és akkor itt elindul ez az ilyen fejlesztési folyamat, ami már hidegháborúban, főleg a vietnámi háborúban használnak drónokat, de az elsődleges funkciója a kiképzés mellett az a megfigyelés, tehát hogy viszonylag olcsón, könnyebb megfigyelést lehet ezzel végrehajtani, és igazából két már ilyen posztmodern kortárs momentum van, ami igazából ilyen nagy pillanata a drón hadviselésnek, az ukrajnai háború az a második, és az első az pedig ugye a 2001. szeptember 11-e utáni amerikai terrorellenes hadműveletek. És ez az az időszak, először George Bush, az ifjabb George Bush elnöksége alatt kezdik el használni, de úgy igazán ilyen exponenciális növekedésnek, azt hiszem ilyen tízszeres növekedés bevetési időben, bevetési számokban az Obama alatt éri el, és azóta folyamatosan növekszik. ugye az Obama érába az volt az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy nyilván csökkenteni tudja ez az egész drónhadviselés a belpolitikai, a hadviselésnek a belpolitikai költségeit, hiszen gyakorlatilag tűzvonalba a saját katonát, saját állampolgárod nem kerül ezáltal, tehát nem veszélyezteted mondjuk a saját pilótáidat, és ebből a szempontból egy ilyen szimbolikusan politikai tőkét tekintve is egy sokkal olcsóbb hadviselési eszköz, mint mondjuk vadászrepülőket küldeni, meg ilyesmi. Na és az az érdekes, hogy igen, a Obamáék ezt elég sokat használták, és itt elsősorban, vagy itt jelenik meg igazán az, hogy ezt már nem csak megfigyelésre, hanem támadó célokra is lehet használni, tehát nagy mértékben ebben az időszakban jelenik meg. Tehát ez a 2008 utáni időszak, 2010-es évek, és akkor itt elsősorban ugye Al-Qaidás meg tálib vezetők kiiktatásáról van szó, ez az elsődleges, tehát ilyen high value targets, ilyen nagyon értékes célpontok ebben a terror elleni háborúban, és egyébként ennek, tehát hogy itt van egy hosszú lajstrom, akiket ilyen drónokkal, ugye kétféle ilyen, szerintem, hogyha néztek ilyen akciósorozatokat, vagy ilyen, nem tudom, Jack Ryan, vagy ilyen típusú dolgokat, akkor ugye a Predator és a Reaper drónok azok, amik ilyen kicsit a popkultúrába is bekerültek. Viszont egy idő után megjelenik egy új doktrina is az amerikai hadseregen belül, ami ez a Signature Strikes, az, amikor nem egy konkrét, tehát hogy nem az van, hogy tudom, hogy ez a konkrét célpont itt és itt tartózkodik, hanem az van, hogy ezek a drónok, ezek ilyen folyamatos megfigyelési tevékenységet végeznek adott terroristák által frekventált vagy ellenőrzött területek fölött, és akkor ilyen viselkedési profilozást végeznek a drónok működtetői, tehát hogyha nem tudom én, egy problémás területen, katonai korú férfiak gyülekeznek, akik úgy tűnhetnek, minthogyha valamilyen terrorista dologra készülnek, akkor bevethető ellenük is, vagy hogyha olyan területen, vagy olyan épület környékén jelenik meg valaki, aki ahol tud köztudottan, vagy a szakszolgálatok számára köztudottan terroristák kiképzése zajlik, vagy ilyesmi dolog, és akkor itt viszont már szóval ez a Signature Strike dolog, ez itt már azt jelenti, hogy sokkal több kritika is megjelenik ezzel kapcsolatban, mivel hogy hát itt nem konkrétan bizonyított, nem tudom én, terrorista vezéreket, hanem így kvázi pofára akár ártatlan civileket is ki lehet általa végezni. Na igen, és akkor ez volt ez az első fázis, ez igazából csak már így az egyes...
Majd a hallgatók ezt jól használják a Lil Ron kocsmákban, tehát itt a Signature Strike-nál azért fura ez a kifejezés, mert ugye itt a Signature az igazából a célpontnak a magatartására vonatkozik. Tehát, hogyha jellegzetes magatartása van, akkor kap egy strike-ot. Igen. Ezért aztán a signature meg a strike ugyan összejön, de nem a strike a signature, hogy valami jelképes.
Igen.
Köznek. Jó, csak hogy a hallgatók majd aztán jól vagánkodjanak.
A signature az itt a ráutaló magatartás, és ráutaló magatartás miatti csapás. Valahogy talán ez lenne az ilyen kicsit nehézkes, de talán pontosabb fordítása. De mindegy, az utóbbi időben szerintem kevesebb szó van erről, és most amikor nem tudom, a Trump az ilyen szuper nehéz bombázókkal iráni atombunkereket, vagy ilyen nukleáris létesítményeket robbant fel, akkor nyilván kevésbé most más a szexi így az amerikai hadsereg kapcsán. Viszont tényleg az van, hogy Ukrajnában viszont azért van egy ilyen mondás, hogyha nem lennének drónok, akkor már nem lenne Ukrajna. Ez kicsit egy ilyen romantikus költői megfogalmazás ennek a dolognak, de hogy ugye 22. február 24-én, amikor elindul az invázió, akkor az ukrán hadsereg nagyon sok tekintetben improvizációra készül, és az egyik dolog, amiből kevesebb van nekik, azok ugye a főleg tűzérségi amuníció, tehát lövegek, hasonló dolgok. És például tankok ellen, meg egy csomó minden ellen hatékonyan tudják bevetni ezeket a nagyon kis, könnyű könnyű drónokat. Nagyon gyorsan tudnak egyébként egy egész nagy ilyen több száz cégből álló gyártó infrastruktúrát, meg innovatív infrastruktúrát felépíteni. Szóval, hogy van egy ilyen innovatív, a gyengébb félnek a találékonysága az, ami gyakorlatilag a drónokat egy új szintre emelik, és azt mondják, hogy ma már, nem tudom én, a 22. februárja óta több mint 1 millió drónt használt fel az ukrán hadsereg, és hogy tényleg viszonylag nagy gyártási kapacitásokra is képes, tehát a, nem tudom, a nyugati ilyen katonai szakemberek mindenképp ilyen követendő, tehát technikailag követendő példának tartják, vagy ilyen élvonalban lévő, ahogy ugye mondjuk, hogy nem tudom én, a chip technológiákban kik vannak az élvonalban, hát a drón technológiában mindenképp az ukrajnai cégek élvonalban vannak. És egyébként akkor az oroszok is erre rákapcsolódnak, és akkor beindul eleinte Irán, tehát hogy ők is, tehát őket meg felkészületlenül éri ez a fajta improvizáció, és akkor eleinte Irántól vásárolnak drónokat, Iránnak ezt a Shahed típusú könnyű ilyen viszonylag olcsó kamikáze drónját, ami megfigyelésre is jó, de felszerelhető robbanóizékkel, és akkor kiválasztott célpontba belezuhan gyakorlatilag ez a végtelenül szofisztikált működésmódja, na és ezt veszik, de aztán elkezdik licenszelni és saját maguk is gyártani, és Tatárföldön építettek fel egy hatalmas ilyen dróngyártó komplexumot, és most ott készülnek részben ezek a módosított Shahed drónok, meg készülnek azok is, amik most a lengyel légtérbe berepültek, tehát ez, amiket mondtál, ezek a gerberák, amik gyakorlatilag ilyen kicsit nevetséges is, vagy hogy nem tudom, szóval, hogy így nagyon fura ez az egész, hogy ilyen furnérlemezes, hungarocelles, tehát hogy ilyen nagyon könnyű anyagból ezek az ilyen kimondottan megtévesztésre, elterelésre használt drónok, szóval, hogy ez ide jutott, és hogy az az érdekes még számomra, hogy ilyen nagyon durván innovatív a technológia abból a szempontból, hogy az a mondás, hogy az ukrán cégek is, az orosz gyártók is folyamatos kapcsolatban vannak a frontvonalon az eszközt használó katonákkal, és a feedback loop ilyen végtelenül gyors, tehát minden egyes másik, az ellenoldal valamilyen újítására, vagy valamilyen felfedezett nehézségre, vagy problémára, ilyen pár héten belül van egy megoldás, és hogy így ilyen gyorsasággal fejlődik gyakorlatilag most ez a drón technológia.
Igen, és tehát valahol itt csatlakoznék én is be egy drónkörre, hogy amikor gondolkoztam ugye az adáson, akkor is eszembe jutott ez az első világháborús párhuzam, hogy ott is ugye, tehát 4 évig tartott maga a háború, sajnos ugye itt is e felé tartunk, és hogy ott is micsoda elképesztő technológiai fejlődés zajlott le. És ugye itt nem tudom ki még mennyire emlékszik, de ugye a Donbass felett szépen röpködtek a kínai gyártmányú DJI-ok földerítésben, ugye aki itt a Twitteren követte ezeket a csatornákat, látta ezeket a felvételeket, ez volt gyakorlatilag 22-ig, és aztán ugye ott szép lassan elindulnak ezek az FPV-k, tehát azok a drónok, amik ugye már kamerával felszerelve élőadásban tudták közvetíteni az irányítóközpontban ülő emberének, hogy mit lát és eltalálja a célpontot. Ugye ezekre is rengeteg Twitter csatorna van, tehát lehet tunkolni sajnos bőven az ilyen találatokban. És aztán ugye ezzel párhuzamosan az a technológia, amiben viszont az oroszok jók voltak, tehát még magában, ahogy Szilárd mondja itt, a gyártás technológiában volt hova fejlődni, és kinyúltak ugye a iráni licenszekhez, de az elektronikus hadviselésben mindig jók voltak az oroszok. Tehát az, hogy hogyan lehet ugye jammelni, tehát olyan módon radar technológiával neki menni a drónoknak, hogy elveszítsék az irányítást az ukránok, vagy hogy ne tudjanak aztán ugye parancsot küldeni ezeknek a drónoknak. És erre ugye két válasz született, és mind a kettő egyébként abszolút mutatja a kreativitást. Ugye az egyik az, amikor tényleg húzza maga után az irányító kábelt, és az optikai kábel ugye nyilván csökkenti a bevetési távolságot, de mégiscsak el tud jutni valameddig a drón, anélkül, hogy bármilyen szavaró berendezést meg tudná fogni. A másik, ennél költségesebb megoldás, az pedig ugye az AI. Tehát amikor már nem kell kommunikálnia, hanem AI tartja célra a berendezést, és amíg effektíve a belső elektronika működik, addig viszont oda tud repülni, mert fölismeri, hogy hol van és mit csinál, tehát föltölt a térképpel, közlekedik, stb. Tehát elképesztően szépen és gyorsan húzták föl egymást a felek ezekre, és akkor ennek ugye egy teljesen külön gyönyörű alága a tengeri drón, amiben az ukránok talán még sikeresebbek voltak, hiszen ezzel a Fekete-tenger sarkába szorítják ki az orosz flottát, tehát ez egy kifejezetten sikeres művelet. Nem véletlenül, hogy kevesebbet hallunk a gabonaszállítások és egyéb problémákról, mert itt azért az oroszok komoly veszteségeket szenvedtek. Úgyhogy hát így jutunk el ide, hogy az elektronikus hadviselés és a dróngyártó kapacitások hogy érnek össze. Azért, Szilárd, hiszem, hogy itt a kínai szerep is érdekes még, hogy azért ehhez
így, a... Ja, persze. Hát ugye nyilván most nem beszéltünk arról, hogy milyen más üzleti szereplők, vagy kik még fontosak ezen a területen. Ugye a törököket sem említettük, akik szintén nagy játékosok a dróniparban, vagy a dróngyártásban. Kína az kétségtelenül. Az Egyesült Államok szintén, tehát hogy, és az a Iránt már említettük, tehát hogy így gyakorlatilag ők a legnagyobb szereplők, és valamilyen módon mindegyik megjelent a saját termékeivel ezen a harctéren. Igen. Legalább
és tehát
ilyen licenc formában, mert ugye ha igaz, a törökök meg talán mindkét oldalt is.
Ezt akarom mondani, igazából mindketten mindkét oldalon ott vannak. Már a törökök is, meg a kínaiak is. Ugye a törökök a Bayraktárral és aztán a diplomáciai kapcsolatokkal, azt effektíven nem gondolom, hogy NATO tagországként most technológiát adnak el, de emlékezzünk vissza, hogy hány török mediát tárgyalás volt fogoly cserére. Még ugye most az amerikaiak egyik köre is ott volt. Tehát a törökök is ügyesen játszottak mindkét oldalra. A kínaiak viszont eleve technikailag. Tehát ők szerintem valószínűleg egyébként messze a legtöbb információval rendelkeznek az ukrán hadszintéről, mert hogy ők mind a két oldalról hivatalból technikai szinten tudják húzni ezeket az információkat. Ezt szerintem picit alábecsüljük, de egyszerűen nem látunk rá arra, hogy mi mehet vissza ezekből, vagy milyen módon, vagy ezekre mennyire figyel oda mondjuk akár egy ukrán elhárítás, hogy a kínai gyártási dolgokat akadályozta a korábbi időszakban, hogy ezek az adatokat küldjenek vissza, és nyilván most már azért ők is rengeteg más használnak.
És azért ezt nem lehet túl hangsúlyozni, szerintem az információ jelentőségét az információs korban, tehát hogy ez kicsit közhely, de főleg akkor, amikor pont, hogy van ez az mesterséges intelligencia integrálása valamilyen módon, például a drónhadviselésbe, az, hogy ilyen rajokat tudjanak összehangoltan működtetni például, meg hogy igen, ne is kelljen kommunikálniuk, vagy hogy autonóm módon tudjanak hadi cselekményeket végrehajtani, meg navigálni ezek az eszközök, akkor ezek a fajta információk, amik mondjuk éles kipróbálás során szerezhetők, azok szerintem felbecsülhetetlenek. Még egy dolgot akartam ide a drónokhoz mondani, hogy egy kicsit így ez a funkciók letisztázása, hogy ugye megfigyelés, harci cselekmények, és amit még nem mondtam, az szerintem a félelemkeltés is. Tehát, hogy amikor a Bin Laden kiiktatták, a rejtek helyéről előkerült ilyen levelezései meg dokumentumai alapján például a követőinek ilyen utasításokat, vagy ilyen tanácsokat adott, hogy ne utazzanak, mindig csak felhős időbe utazzanak, meg hogy ilyen nyílt színi területeken ne tartózkodjanak, meg hasonló. Tehát, hogy ott van a tudata, ennek a félelme, ami most kimondottan az amerikai drónokkal kapcsolatban, hogy bármelyik pillanatban, tehát, hogy nincs bármelyik pillanatban derültékből gyakorlatilag ott vannak. Szerintem van még ez a funkciója is, és most kimondottan harcélileg, és akkor aztán majd tényleg térjünk át egy kicsit főleg a politikai részére, főleg mert szerintem vannak érdekes tékjeid ezzel kapcsolatban, de hogy még kimondottan hadi tevékenységek, vagy hadszintéri taktika szempontjából, ami még fontos, az ez elterelés, túlterhelés, tehát hogy most például ezekkel nem is biztos, hogy van rajtuk fegyver, ilyen nagyon könnyű elterelő drónokkal, hogy az utóbbi időben, amikor már olyan éjszaka is van, hogy 800 drón egyszerre érkezik meg Oroszország felül ukrajnai légtérbe, ezeknek a nagy része valójában ilyen furnérlemezes gerbera, aminek csak az a célja, hogy hogy feléjük lőjenek a légvédelmi egységek, ezzel be lehessen azonosítani, hogy hol, egyrészt, hogy be lehet azonosítani, hogy honnan is lőnek, másrészt, hogy túlterhelnek, mert hogy ez most már ez nem egy újdonság, hogy ez itt egy nyersanyagháború, ami történik, tehát pár méteres elmozdulások nagyon sok energiát emésztenek fel, nagyon sok nyersanyagot. Az utánpótlás termelés az ugye problematikus mindkét félnek, de hogy többet beszélünk Ukrajna kapcsán erről, és hogy, tehát, hogy lövedékek hasonló dolgoknak a termelésében az orosz gazdaság sokkal erősebben hadigazdaságra tudott átállni, mint mondjuk az ukrán, vagy az európai. Na mindegy, és hogy ebből a szempontból is van egy ilyen, tehát hogy még ezt tudja elérni, hogy egy ilyen túlterhelési funkciója van, és akkor így néznek ki most ezek az éjszakai támadások Ukrajnában, hogy első hullámban jön egy drón, egy drónraj, egy hatalmas, több száz drónból álló drónraj, aminek egy jelentős része elterelő, de egy másik része meg ezek az átalakított Shahed kamikáze drónok, és akkor jönnek az, amit cruise missile-nak neveznek angolul, ezek a robotrepülők, amik már tényleges nagyobb pusztítást tudnak elvégezni, és akkor az utolsó kör az, ami esetleg ami már a ballisztikus rakéta verziója, és akkor kb. Így jön ez a hármas hullám így egymás után, ami ellen védekezni viszonylag nehéz.
Nehéz, viszont az ukránoknak egész jól megy, tehát szemben a lengyelekkel, akiket úgy tűnt, hogy meglepett NATO-tagként is az, hogy ilyen védekezésre szorulnak. De az ukránok nyilván nem tudjuk ellenőrizni, de tipikusan egy ilyen 80% körüli kilövési rátával szoktak büszkélkedni másnap reggel. Aztán, hogy ez most pontosan hogy néz ki a valóságban, és mit számolunk bele, mit nem, de ugye a halálos áldozatok száma, lekopogom, hogy szerencsére viszonylag limitált szokott maradni, akkor is, hogyha egyébként a infrastruktúrában keletkező kár az komoly. Tehát ugye most a célpontok között, ugye az oroszoknál mindig civil célpontok is vannak, tehát ők tényleg az ukrán lakosság, ahogy te is mondod, félelemkeltésre is használják, sőt, tehát ez a társadalmi pszichológiai nyomás fenntartására szolgál. És akkor emellett, amikor az energetikai infrastruktúrát lövik, az meg ugye rész van a kölcsönösség egyében, hiszen az ukránok nagyon sikeresen támadják mostanában az orosz energetikai infrastruktúrát. Ebből volt Szijjártó Péternek az egyik friss döntése, hogy az ukrán drónerők parancsnokát, a Robert Protit kitiltotta Magyarországról, mert úgy vélt, hogy a barátság vezetéket tényleg támadta. Holott ugye hát elvileg fontosan az orosz olajexporthoz használt infrastruktúra egyik központi elosztó állomását érte támadásba. Történetesen a barátság is érintett, de ugye az orosz exportbevételek a cél. Ezért is mondták, még Robert Fico is azt mondta, jegyzem meg, hogy ez egy legitim célpont volt. Tehát ha az első világháborúban a Vörös Báró lett a leghíresebb pilóta, akkor itt Brody lehet majd a ukrán háború Vörös Bárója. Ez talán kicsit ellentmondásos jelző neki, hogy font vörös, de ezzel most lépjünk túl. A lényeg az, hogy ez a félelemkeltés is egy nagyon-nagyon komoly faktor, és ezt részben úgy is használhatják, hogy civil célpontokat támadnak. Részben, ahogy szerintem ez történt most a lengyel esetben, ez egy akár összetettebb infokommunikációs vagy információs háborús műveletre is alkalmat ad. És hát ezt szeretném most egy picit itt ezt a hipotézist bemutatni nektek, hogy a mostani mondjuk szűk 200 drón, ami belépett a lengyel területre, egyébként még milyen hatást hozott, illetve azt mondanám, hogy az oroszok nagyon is készültek arra, hogy nem csak tesztelnek technológiákat, hogy egyébként be tud repülni, mi történik, hogy reagál a NATO. Ezt ugye rengetegszer tesztelik, azért légtérsértés, meg közelrepülés, meg tesztelgetés más módon, tengeralattjárókkal mindennel történik folyamatosan. Magyar média ezekről kevésbé lelkesen tudósít, de már hát az egyik fele, de egyébként azért ez egy rendszeres esemény. Azon az oldalon viszont, hogy mi történt utána, szerintem fontos azt elmondani, hogy amint ezek az orosz drónok beléptek a lengyel légtérbe, most már egy friss Res Futura jelentés szerint, tehát lengyel egyébként dezinformációval foglalkozó NGO-k azonnal rárepültek az ügyre, és kiderült, hogy elképesztően megnőtt, tehát felcsavarták az orosz dezinformációt, információt az eset után, és hirtelen ráöntötték a lengyelekre azt, amiért lehet, hogy eredetileg is beküldték ezeket a drónokat. Mert hogy most egy pillanatra gondoljunk bele a lengyel, mondjuk úgy, hogy radikális jobboldali vagy szankciókritikus szavazó helyzetébe. Ugye mit lehet nekik mondani? Azt, hogy lám-lám, itt mi történik, semmi más, mint hogy a NATO nem tud titeket megvédeni. Lám, nem is érdemes itt a NATO-val szórakozni, ti lengyelek magatokra vagytok hagyva, hiszen 20 ront a nagy orosz birodalom, hogy be tudott röptetni felétek. Na és akkor ezekből néztek át közel 200 ezer az első 24 órában megjelent posztot, kommentet, ami nagyságrendileg több mint 100 millió megtekintést hozhatott, ugye itt nyilván egy felhasználó többet is megtekinthetett. A lényeg az az, hogy egy nagyon nagy méretű dezinfós hadviselés rárepült erre a történetre, és működött feltehetőleg a 24 órán túl is. Ugye ennek az a része, amit az oroszok is használtak a hivatalos kommunikációval, megjelenik a dezinfóban is, jelesül, hogy ez ukrán provokáció, tehát ez egy kedves lehetőség, hiszen azért a lengyel társadalomban már a választások kapcsán is előjöttek az ukrán kritikus elemek, van ennek történelmi hagyománya, és ugye a jelenlévő rengeteg ukrán menekült miatt, ugye milliós nagyságrendről beszélgetünk, van társadalmi feszültség a hirtelen tömegből adódóan. Ugye benne van az oroszok tesztelik a NATO-t, tehát lám nem fordítva történik ez. Igaz, a NATO soha nem akarta tesztelni az oroszokat, de ez egy másik kérdés. Egyszer Törökország lelőtt egy orosz gépet. Ugye emlékszünk, amikor itt a szír konfliktusban véletlen dél-török terület fölött átlepült. A lengyel kormányzat nem tud titeket megvédeni, ugye ez egy nagyon klasszikus orosz dezinformációs technika, ezt egyébként még Magyarországon is fel lehetett fedezni egy olyan 10 éve, amikor kifejezetten a hajléktalanság kapcsán volt egy nagy orosz dezinfós művelet, teljesen mesterségesen létrehozott áll NGO-kkal együtt, nem tudom, hogy kitért utol ez annak idején, de ez egy nagyon kedves módszerük, hogy hogyan lehet a kormányok inkompetenciájával a társadalmi bizalmatlanságot nevelni. És aztán ott van az, hogy egyébként az egész ugye ezért azért azért nem létezik, hanem csak a média akar titeket megtéveszteni, tehát megint csak hogyan lehet a bizalmat aláásni a médiában, és hogyan lehet azt elérni, hogy te már ne is tudjad, hogy hol az igazság. Az orosz dezinformáció soha nem megmondani akarja, hogy mi történt, de mindig csak azt akarja elérni, hogy ne tudd, hogy mi történt, ne hidd el azt a 10-ből egy igaz állítás sem, már legyél annyira bizalmatlan, ami egyébként valószínűleg az igazságot tartalmazza. Tehát ebből a szempontból tényleg egy komoly dezinfós művelet épült rá, és lehet, hogy ez legalább annyira megérte az oroszoknak, ha nem volt eredetileg ez a saját elképzelésük, hogy emiatt is tesztelik ezt a lehetőséget. Most, ami ugye még nem mondtunk szilárddal, de azért bele kell tenni, hogy mindez akkor történt, amikor a Zapad 2025 hadgyakorlat zajlott.
Na igen, és ezzel kapcsolatban van is egy nézői kérdésünk, mert a Noémi nézőnk írt a birodalom@partizan.hu-ra, és ő kérdezi, hogy várható-e, hogy Oroszország hasonló ugródeszkának használja az idei Zapad hadműveletet most a NATO ellen, mint azt 21-ben az ukrán háború előtt. Magyarán ez most közvetlen katonai fenyegetés az elkövetkező 6-12 hónapra nézve, vagy sem, tehát hogy mikortól láttok fenyegetést. Szóval egyrészt mondd el akkor, Léci, hogy mi is ez a hadművelet, és akkor szerintem a Noémi kérdéséből kiindulva egy kicsit erről is beszéljünk.
Ugye a Zapad hadgyakorlat azért is egy különösen érzékeny pontja itt az európai-orosz kapcsolatoknak, mert 2022-ben is ez a hadgyakorlat folyt. Talán emlékeztek, ugye februárnak az a csütörtökkel, amikor elindul a háború, az előtt vasárnap ért véget ez a hadgyakorlat, és ugye addig mindig azt mondták az oroszok, hogy azért vannak ugye Fehér Oroszország Belarusz területen is, tehát az ukrán északi határrégió túloldalán, különböző orosz csapatok, mert ugye gyakorlatoznak, tehát lehetett hivatalból ezt mondani. Nyilván persze ezt akkor sokan rácsandásra az élen megszakértették, hogy azért egy hadgyakorlatozó katonai kontingens finoman szólva máshogy fest, mint egy nem hadgyakorlatozó, többek között tábori kórházakban nem visz magával annyit, de ezt akkor még ugye emlékszünk, az európai döntéshozók sem nagyon szerették volna elhinni. És ugye ez a hadgyakorlat véget ér, és akkor elindul a háború. Most ez egy jóval kisebb létszámú gyakorlat volt, de szintén a Belarus orosz katonákat együtt mozgatta meg, és egyébként ugye részben megint foglalkoztak atomcsapás szimulációval is, és foglalkoztak azzal is, ami a NATO-nak kifejezetten a Achilles sarka, hogy hogyan lehet a lengyel-balti átjárót, ezt a szlovákiai átjárót az ő részükről biztosítani, tehát hogyan lehetne ezt a Kaliningrád orosz folyosót megteremteni szükség esetén, és elvágni ezzel ugye a NATO-nak a balti részét teljesen fizikailag is. Tehát ez egy, a mostani is egy kifejezetten kommunikációs szempontból is provokáció volt, katonai szempontból egyébként ugye kínaiak, magyarok részt vettek meghívott megfigyelőként, tehát nem volt ez teljesen titkos történet, sőt, ugye hagyományosan ezekre megszokták korábban, főleg meghívták egymást, de most azért ez egy jóval inkább kommunikációs eszköznek is használt gyakorlat volt. Tehát innen indul az, hogy egyébként ez alatt a gyakorlat alatt röpültek át ezek a drónok, tehát a nagyobb baj lett volna, lehet, hogy erre fogják az oroszok, tehát lett volna egy ilyen kommunikációs B-opciójuk.
De amikor, bocs, ez csak egy ilyen tisztázó kérdés nekem, mert ezt nem mindig értem pontosan, hogy amikor azt mondod, hogy provokáció, akkor azt érted alatta, hogy erőfitoktatás, vagy azt érted alatta, hogy valamilyen válaszlépést ki akar provokálni típusú provokáció? Érted csak meg, hogy itt van egy ilyen kettős értelem, és hogy ezt tisztázzuk.
Nagyon jó a kérdés. Alapvetően nem az utóbbira gondolok, tehát nem arra gondolok, hogy ők ki szeretnének provokálni egy visszaütést. Tehát ez az oroszoknál a legritkább esetben van így. Amit itt kifejezést inkább lehetne használni, és ami sokkal veszélyesebb történet, és ritkán kerül már elő helyesen használva, az a reflexív kontroll, tehát az, amikor ugye úgy akarják elérni az ellenfélnek a döntését, vagy egy olyan irányba terelni a döntést, hogy ő azt hiszi, hogy azt saját maga hozta egyedül, a saját érdekében, és közben egyébként orosz érdeket szolgál. Tehát ez egy sokkal érdekesebb megfejtése annak, amikor itt néha a háborúban látunk információs műveleteket, de itt katonailag a provokáció az inkább információs kommunikációs provokáció. Aha. Tehát az, hogy ugye egyrészt a szélsőjobbos körökben el lehet mondani, hogy lám Oroszország tényleg erős, ne felejtsük el, ott ez egy nagyon élő narratíva, az igazi keresztény Putyin az bezzeg, hogy megvédi az érdekeit, ő az erős legény, ugye ez a férfi idol, aki lovagolt ugye félmeztelenül ott a patakban, tehát ezt is tudja szolgálni. Tehát azt próbáljuk elfogadni, hogy az orosz kommunikáció a saját maga ellentétjét is simán le tudja képezni paralel buborékonként. Tehát ez nem jelent problémát, és ők így is gondolkoznak ebben. És ez így működik most már 2014 óta egész biztosan, tehát hogy ezt ugye az ukrán háború első szakaszában is már több kutatás megnézte, mi is csináltunk ilyet annak idején, tehát hogy ez egy nagyon komoly iparággá fejlődött. Ami ebben, tehát ami a drón a harcmezőn, az infokommunikációs hadviselésben sajnos az AI. Tehát amíg ezt a mondatot most elmondom, az alatt akár több ezer kommentet legyárt egy AI, annyi perszónával, amennyivel szeretnénk. Tehát, hogy ez egy egészen másik történet, mint amikor ugye emlékszünk azokra a jelentésekre, hogy most akkor 1000 eurót keresett a Szentpétervárról, vagy csak 800-at, tehát ugye voltak ezek a viták, hogy ez hogy nézett ki. Most már AI-jal ez viszont teljesen szteroidokra tehető. Tehát akár vitatkoznak bot trollok a falunkon, észre se vesszük, hogy ezekből melyik az igazi, melyik nem az igazi, és ezekkel ugye az algoritmusokat is nagyon komolyan lehet befolyásolni, ugye egészen addig, hogy már volt olyan eset. Emlékeim szerint ez egy brit think tank volt, aki feltárta, hogy a ChatGPT-t annak idején bizonyos témákban milyen típusú kvázi külső orosz tréning érhette, tehát hogy annyiszor feltettek neki bizonyos kérdéseket, kijavították, hogy megpróbálták a tartalmát is eltéríteni az AI-nak. Tehát ezek azért gyönyörű csaták, amiknek most egy nagyon praktikus felhasználási területe az ukrán háború, és most konkrétan Lengyelország.
Most csak így zárójelbe, és aztán majd reagálok a többi részére is, de hogy csak így most eszembe jutott erre az AI-ról, hogy ugye most volt azt hiszem egy pár hete hír, hogy elérte az elmúlt, nem tudom, másfél évben 10 millió letöltést az AI-os podcast cég, amelyik hetente 3000 új podcastot gyárt le. Csak AI hanggal, és akkor van külön AI hangja a gasztropodcastokra, meg a politikai elemzése, meg a gazdasági elemzése, meg minden, és csak most így a saját elveszi a munkánkat típus ízében, hogy igen, amikor hetente 3000 podcastot le tudsz gyártani darabját $1 ráfordítással, tehát hogy tényleg minimális ráfordítással, akkor az egyrészt gazdaságilag is egy más modell, hiszen azok a reklámköltségek, amiket, vagy reklámbevételek, amiket behoz, az sokkal nagyobb, és közben viszont a ráfordítás az sokkal kevesebb, mint a hagyomány.
Na és akkor ezekkel
valós emberek beszélgetnek.
Tehát, hogy ezt a mennyiséget, ezt az információs vihart kitakarítani, azért az a mi eszköztárunk, most amit azt itt a nyugati demokráciákra értem, tehát ez egy elég nehéz vállalkozás addig, amíg Elon Muskok és mások.
De ez mondjuk egy amerikai cég pont, de ez pont egy amerikai cég, de hogy igen.
Hát ez így szép.
De amit állítasz, az igaz, hogy ezzel versenyeznie a bárkinek. Hagyományos eszközökkel az nem könnyű. De hogy kicsit még visszatérve ehhez az egész drón, meg zapad, meg hogy mi a cél, és hogy igen, ez az infoháborús része, amit elmondtál, meg ez az ilyen provokációs része, és ugye igazából én, ahogy láttam így a reakciókból, meg az elemzésekből, van egy ilyen héjább, meg egy kevésbé héjább értelmezés, és mondjuk a kevésbé héjább értelmezés, és ezt is mondjuk el, az még arra hívja fel a figyelmet, hogy tesztelik azt is, hogy hogyan reagálnak a NATO országok, tehát hogy hadi szempontból hogyan reagálnak, például taktikai szempontból hogyan reagálnak, és politikai szempontból hogyan reagálnak, és akkor itt jön be az, hogy egyrészt igen, a taktikai harcászati szempontból az, hogy egy préselt lemezes hungarocelles drónra F-16-osokat kell ráküldeni, ott az hosszú távon egyszer csak nem a széle a hosszát nem fogja ütni, tehát hogy anyagilag nem egy olyan dolog, ami föltétlenül megéri. Másrészt, szóval, hogy ez a része, másrészt a politikai része az, hogy hogyan reagálnak a NATO, mint szövetségi rendszer, mennyire összehangoltan tudnak fellépni, milyen típusú törésvonalak jönnek létre. Szóval, hogy van ez az értelmezése, és akkor van az ilyen nagyon héja dolog, ami meg valahol arra megy rá, hogy itt igen, egy ilyen eszkaláció történik. Szóval, hogy nekem ez az egész eszkaláció dolog egy kicsit ilyen nehezen felfogható, mert hogyha azt mondjuk, hogy hogyan reagált a NATO, és ezt tesztelik, akkor annak azt le tudjuk mérni, tehát tudjuk magunkat is értékelni, hogy azt tudjuk mondani, hogy egyébként gyorsan összeültek, megbeszélték, egyébként sikerült a gépeket is hamar lelőttek párat, de nem túl sokat, nem reagálták túl, de kellő gyorsasággal reagáltak. Szóval, hogy erre még azt is lehet, vagy akár tudjuk úgy is értékelni, hogy egyébként most a NATO reakció összességében rendben volt, és a NATO szempontjából is, vagy a nem tudom, a lengyel állam, a német állam, a román állam szempontjából is vannak ennek tanulságai, amit nem tudom, figyelembe lehet venni, és egyébként lehet vitatkozni például erről a drón kérdésről, pont a Frankfurter Allgemeine Zeitungban olvastam valamelyik nap, hogy hát igen, hogy ott is beindulnak ezek a startupok, amik ilyen dróngyártásra, meg mire mennek, és hogy szerezzünk be minél többet, és akkor viszont megszólal egy katonai szakértő, aki mondja, hogy igen, most bespájzolhattok drónokból rengeteget, miközben a fronton hetente változik és fejlődik a technológia, tehát az, amit most bespájzolsz,
az már nem lesz.
A falra, hogy legyen drónfalat építs, de, és akkor bespájzolsz egy csomó izét, és valójában nem biztos, hogy az a technológia egy év múlva már bármilyen szempontból releváns tud lenni, tehát hogy lehet, hogy mégiscsak azért az is egy ilyen hype, és egy ilyen eltereli a valós figyelmet arról, hogy mi is adja a biztonság megteremtésének, a védekezési képességeknek a valós részét, mi adja, tehát hogy ilyen viták be tudnak indulni. Viszont, hogyha eskalációs szempontból nézzük, akkor nekem mindig van egy olyan kérdésem, és kíváncsi vagyok, hogy erről te mit gondolsz, hogy ugye az az ilyen héja álláspont, így azt mondja, hogy igen, ők most akkor ezzel, tehát az oroszok ezzel eszkaláltak, szóval akkor nekünk is, hogy mondjam, egy lépéssel van, több fegyvert, több, nem tudom, hogyan kell reagálni, és akkor viszont akkor a másik is, és a másik is, és hogy abból nem látom, hogy hol van az a pont, ahol azt tud, ez az eszkalációs narratív azt mondja, hogy ha eddig a pontig eljutunk, itt már annyira megijesztettük az oroszokat, hogy nem megy ez tovább. Tehát, hogy szerintem nincs az a pont, hogy annyira megijesztettük. Vagy én nehezen látom ezt a pontot, hogy bárkivel is az van ebbe a logikába, hogy na még egy kicsit előre, még egy kicsit előre, és na ez az a pont, ahol már annyira elrettentettük, hogy akkor rendben vagyunk. Tehát, hogy nem látom ebbe az eszkalációs logikába a deeszkaláció lehetőségét, ha csak nincs oda rakva valamilyen más diplomáciai, vagy valamilyen cél, ami felé rá akarjuk venni, és akkor azt rendezni. És hogy igazából ezt nem látom per pillanat még a, és talán a Noémi, aki küldött kérdéseket, ez is egy kérdése, hogy mit látunk, hogy meddig húzódhat még az ukrán háború, és hogy kicsit szerintem ez az egész mostani hadműveletes drónos kérdés is valójában oda visz ki, hogy ez a pingpongozás dolog hova vezet, mert hogy nincs az a pont, hogy addig pingpongozunk, hogy egyszer csak mindenki rájön, hogy ez hülyeség, ha csak nincs kitűzve valami cél, hogy ezt és ezt akarjuk elérni, és itt jön be az, hogy akármennyire is, nem tudom, sok kritikám van a Trumppal, de az, hogy így legyen valami fajta kimenet ennek az egésznek, az valahol fontos, hogy fenntartsuk a szemünk előtt, hogy végül is az a célunk, hogy valami békés kimenetele legyen ennek az egésznek, és ne az, hogy csak eszkalálunk folyamatosan.
Tehát az eszkalációs logikában ugye ez egy klasszikus megközelítés, hogy eszkalálunk a deeszkalációért, hogy ugye, aki nagyobbat eszkalál, az a másikat megfélemlíti. Tehát az elrettentés be tudja elhozni az, ami egy erősebbet puffan. Én a gyakorlatban ezt viszont ezen a fronton nem látom. Abban a klasszikus értelemben.
Szerintem nukleárisnál van tényleg az, hogy...
Hát nukleárisnál, vagy hogy a konvencionálisnál... Tehát az, hogy most India oda csapott egyet a pakisztáni atomsíró ajtajára a múltkori háborúban, egy konvencionális repülőgépről ledobott bombával vagy rakétával, tehát hogy ezeket így lehet értelmezni, de most mit csinált a NATO? Tehát igazából orosz légtérbe nem repült be soha. Amit átadott az ukránoknak, azzal az ukránok lőnek, ugye itt azt tudjuk, hogy azért a britek és az amerikaiak nyilvánvalóan nagyon komoly logisztikai segítséget adtak. Tehát valahol persze ez a vonal, hogy a szövetségesek hol vesznek részt az ukrán hadszintéren, kiképeznek sebesült katonákat, Magyarország is egyébként ugye gyógyít, most akkor ez részvétel a háborúban. A Magyarország küld gázt, akkor ez részvétel a háborúban. Tehát, hogy ezeknél szerintem már nehezebben értelmezhető ez, és nem is lennék benne biztos, hogy ez így ilyen formán igazán logikus következtetésekhez segít minket. Ami megjelent, és ami szerintem a helyálláspont ebben az ügyben, az a felvetés, hogy ennek kapcsán, vagy ennek az ürügyén, ha már az oroszok ezt a lépést megtették, akkor ugye hogy tudjuk kihasználni a lépést a saját előnyünkre, és a bemondás ugye az volt, hogy jó, akkor az ukrán nyugati megyék fölött viszont legyen NATO légtérzár, vagy légi elhárításnak a jogát kiterjeszteni a ukrán nyugati megyékre. Tehát ez megjelent, ez időről időre megjelenik, ugye akár korábban megjelent a teljes frontszakasz kapcsán, ugye ebből soha semmi nem valósult meg, úgyhogy a nyugatiak tényleg részt vegyenek saját maguk a légtér ellenőrzésében, de felvetődik, hogy egyébként a lengyelek mondhatnák azt, hogy akkor együttműködnek ebben az ukránokkal, és akkor nyilván egy picit több provokáció fogja érni a lengyeleket majd orosz részről, ezután új fent. Tehát ez a típusú dolog, ez benne van még ebben a levegőben, hogy ezt hogyan lehet jobban intézni. Érdekes módon ugye péntekre befutott az Európai Unió részéről az a szankciós ígéret, amivel szerintem Ursula von der Leyen egy kicsit két legyet akart ütni egy csapásra, ugye bemondani azt, hogy nem lehet majd 2027-től már orosz olajat és gázt venni, ugye nagy szankció, ami ugye a magyarokat, szlovákokat különösen sújtja, és akkor ez egyben a drónügyben is felmutatható reakció, másrészt Donald Trump felé is el lehetne számolni vele, aki ugye ezt nagyon várja, hogy Európa komolyabban vegye a szankcióit, a saját szankcióit. Ehhez ugye még kellett az a plusz 500 millió euró, amit Orbán Viktor úgy tűnik, hogy megkaphat különböző átcsoportosítások révén, be nem fagyasztott forrásokra áttéve befagyasztott forrásokról, tehát megveszik majd a magyar vétót, és így azt nem lehet használni. Tehát ez volt ugye a múlt pénteki fejlemény. Tehát, hogy dolgoznak itt a brüsszeli erők is azon, hogy legyen valami reakció, és amit én látok még, az tényleg, amiről te is most több ponton is beszéltél, hogy hát a németek is elkezdték önteni a pénzt a saját drón és űriparukba, tehát itt már vannak kisebb-nagyobb eredmények, ezek relatív rövid távon, 6-12 hónap hozhatnak már eredményeket, tehát ez a típusú reakció az elindult. Talán még együttben kérdeznélek most én téged, Szilárd, hogy te mit mondanál a hallgatóknak, ezt mennyire kell komolyan venni, hogyha így a zárás felé keretezni akarjuk ezt a történetet. Ugye annak idején 2021. decemberben az oroszok feltételül szabták a konfliktus elkerüléshez, hogy a NATO vonuljon vissza a 99-es határai mögé. Magyarul ugye a teljes keleti bővítést vonja vissza Washington. Te ezt hogy látod, hogy van ennek orosz részről realitása, tehát hogy ezt ők őszintén gondolják, vagy ez egy provokáció a tagállamok számára? Mert egy pillanat, amit említette, hogy a NATO megosztása, ez szerintem mindig egy orosz cél, ugye erre is jó lehet, egyébként meg lehet őszinte is, hogy ők ezt tényleg így látják.
Hogyha úgy kérdezed, hogy ez most egy, tehát hogy a megállapodás, egy bármifajta rendezésnek, ami az ukrajnai háborúnak legalább egy stabilabb tűzszünethez vezetne, hogy annak része tud-e lenni, én nem gondolom ezt. Szerintem jelen pillanatban, ahol beszélget, vagy amilyen területen, milyen keretben, amilyen paradigmán belül gondolkodunk erről az egészről, ahhoz képest, hogy nem tudom én még, másfél éve úgy gondolkodtunk, hogy nem tudom, a Ukrajna területi egysége az semmiképp nem megkérdőjelezhető, és hogy Ukrajnának győznie kell, és csak így érhet véget a háború. Ahhoz képest szerintem, ahol most beszélgetünk, az mindenképp sokkal erősebben egy ilyen Putyinnak kedvező paradigmán belül van, hiszen arról beszélünk, hogy nem tudom én, Donbass az milyen formában osztódik meg, hogy a mostani frontvonal mentén, vagy a négy megyének azok a részei is, amik egyébként jelen pillanatban is ukrán ellenőrzés alatt vannak. A Krím kérdése is ugye az igazából már így nem is merül fel, hogy az ne, tehát egy bármifajta ilyen rendezés keretében ne lenne elismerve az a Oroszország részeként, úgymond. Szóval, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok elmozdulás történt, ami részben tükröz valamilyen módon hadszintéri, vagy a nyersanyagháborúba való viszonyoknak az elmozdulását, meg a politikai, egyébként az Ukrajnán belüli, nem tudom, a háborúnak a támogatottságát, az ukrán lakosságon belül, az ukrán gazdaság helyzetét, illetve hát ugye az európai meg az amerikai politikai helyzetek változását is. Én azt nem gondolom, hogy ilyen értelemben ez egy ilyen reális valami lenne. Nyilván az az olvasat, hogy ez egy ilyen imperialista fellépés, vagy ilyen birodalom bővítő fellépés Putyin részéről. Ebben nyilván van igazság. Azt is gondolom, hogy amúgy viszont nagyon sok az ukrán háborúnak feláldozott, nagyon sok olyan pozíciót Putyin, ami egyébként pont az impérium csökkenését mutatja, tehát mondjuk Szíria az egy tipikusan ilyen eset, Irán meggyengülése egy tipikusan ilyen eset, mondjuk ez a Wagnerrel nem tudom pontosan, hogy mi lett, de ha jól értem, akkor azért ott a
Afrika Korps néven
leszámolás után van. Igen, de hogy az nem gyengült Afrikában egyébként, nem gyengültek az orosz pozíciók Afrikában, vagy erről... Na mindegy, szóval hogy lényeg az, hogy azt se lehet mondani, hogy Putyin ne kapott volna csapásokat az elmúlt időszakban, így a saját erőprojekciója szempontjából most a közelkelt, azt szerintem egy jobb példa ilyen szempontból. Tehát, hogy azt is gondolom, hogy ez az imperium bővítési vagy imperialista hipotézisben van igazság, de hogy nem biztos, hogy ez az egyetlen dolog, ami magyarázza, és lehet, hogy sokszor amúgy belső orosz magyarázatok is lehetnek arra, hogy mi hajtja őt ebbe az egészbe, adott esetben a saját hatalmának a fenntartása és a saját nem tudom én, történelmi pozíciójáról való gondolkodás is talán egy ilyen magyarázat. Szóval én összességében ezt nem érzem egy ilyen veszélynek, azzal együtt, hogy az viszont a normális működésmódja szerintem a nemzetközi politikának, hogy riválisok egymást próbálják megosztani, és valamit, tehát hogy azt a részét viszont nem tagadnám el semmiképp, hogy van arra törekvés, hogy a NATO-n belül megoszoljanak dolgok, és hogyha nem is mindig direkt orosz gyártmányú vagy finanszírozású dolgok, csak egyébként narratíva háborúkban kihasználódnak dolgok, meg azt mondom, hogy közben megvannak szerintem, tehát demokráciák azok valahol mindig kevésbé, mindig megosztottabbak, mint a nem demokráciák, és ha hiszünk a felvilágosodás korában, vagy a felvilágosodás korának liberális politika filozófiájában, már én személy szerint hiszek ebbe, akkor ennek van haszna, vagy hogy jó az, hogyha lefolytatunk vitákat.
Van haszna, és nagyon is kellenek a viták.
Még akkor is, hogyha néha ez megosztó is.
És annak természete, hogy a vitában lesz két fél, inkább itt az a kérdés, hogy hogyan lehet megvédeni ezeket a vitákat a nem demokratikus autoritár külső AI-ja búztolt beavatkozásoktól. És tulajdonképp, hogyha semmi más nem nyert volna Putyin ezzel a drón incidenssel, mint hogy tematizálja az európai sajtót, mint hogy most mi is erről beszélgetünk, már az is egy győzelem, hiszen akkor nem arról van szó, ne felejtsük el, előtte Pekingben volt hajbókolni Kim Jong-unnal együtt Xi Jinpingnél, ugye akkor elkezdődött ez a beszélgetés Európában, hogy hát akkor mennyire függő a kínai beszállítóktól, ugye az ukránoknál is több történet volt, ugye lemondta a találkozóját, tehát nem, nyilván nem ment el Kijevbe, Zelenszky sem ment el Moszkvába, tulajdonképpen elindult ez, hogy akkor Alaszkába ő becsapta-e Trumpot, tehát most mindezt megint felülírta az, hogy opp, hát akkor drónok a NATO területén. Tehát szerintem még ez a szint is benne van a stratégiai kommunikációs szintnek a legteteje, hogy lám-lám el tudta terelni.
De szerintem, igen, de hogy szerintem pont az van, hogy szerintem például azok a kérdések, hogy mi történt Alaszkába, meg hogy egyébként, hogy ki garantálna bármit Ukrajnába egy adott békekötés után, milyen biztonsági, ezek a kérdések vissza fognak jönni.
Persze.
Tehát ezek nem olyan kérdések,
amiket most is ott
egy ilyen sztori felül fog írni, a felszín alatt most is ott vannak, és hogy ilyen értelemben szerintem, hogyha egy ilyen, és most tényleg egy kicsit ilyen naívat fogok játszani, de hogyha szeretnék egy ilyen optimista olvasatot adni, akkor valójában az is van, hogy igen, ezek ilyen berakott ilyen kis tétek. Egy ilyen folyamatosan alakuló helyzetben, aminek jelen pillanatban azért kicsit, szóval én jelen pillanatban picit több esélyét látom annak, hogy viszonylag rövid időn belül ez a helyzet bár egy tűzszünetig tud jutni, mint mondjuk egy évvel ezelőtt láttam volna. Nem mondom, hogy radikálisan nagyobb esélyét látom, de azért nagyobb esélyét látom, és hogyha ebbe az irányba mennek a dolgok, akkor szerintem van az, hogy ennek a konkrét kontúrjait kirajzolandó, ezek a kis ilyen szurkálódások, azok pont erre vannak, hogy még itt egy kicsit kedvezőbbet érjünk el magunknak, ott egy kicsit lefaragjunk még valamit, tehát hogy szerintem van egy ilyen része ebbe a sztoriba abszolút, ahogy az is nagyon érdekes, hogy most a Zapadban voltak indiai, legalább megfigyelők, vagy valamilyen fajta indiai jelenlét volt ebben az egész sztoriban, ami szintén egy ilyen nem jót sejtető dolog. Ezek mind ilyen apró szúrások, ahogy vice versa az, hogy akkor tényleg 100%-os büntető, másodlagos büntető vámot szorgalmaz a Trump Indiával és Kínával szemben, kér számon Európától.
Igen.
Kicsit. Azt sem vagyok biztos, hogy ezt egyébként jó szándékkal teszi, vagy provokálja Európát, hogy na, annyira komolyan gondoljátok ezt az Ukrajna megvédését, akkor miután benyeltétek a 15%-os amerikai vámokat, ami nem tesz jót a gazdaságotoknak, akkor még ezt is benyelitek-e, ami szintén nem tenne jót a gazdaságotoknak, ha meg nem, akkor meg ne ugrándozzatok. Szóval, hogy itt szerintem egy csomó ilyen, ami mind valahogy ennek a perifériáján történik, hogy hogyan nézhetnek ki, és kinek mi jutna egy ilyen.
No, mert igen, tehát azt hiszem, hogy most itt az utolsó megszólalásod mutatja igazán jó, hogy tényleg mennyire, még az is nehéz, hogy hogyan lehet mélyfúrást végezni egy-egy nemzetközi esemény kapcsán, mert ugye, ha már elérjük a második, harmadik réteget, akkor bejönnek ezek a kérdések, hogy oké, de hát akkor most a Narendra Modi indiai kormányfő ugye csak elment a kínaiakhoz, az oroszokhoz, hogy a Putyinnak bemutatva, hogy a fricskázon a Trump felé, és akkor elindulnak ezek a nagy nemzetközi játszmák. Ugye ez a felszín, amit látunk, mi most megpróbáltunk legalább Ukrajnában egy picit lejjebb ásni, egész pontosan ugye az orosz drón provokáció kapcsán megnézni, hogy ez a ukrán hadszintér logikájában vajon miket jelentett ránk itt Európára nézve, és hogy ebben a konfliktusban hogyan fest. Hát ugye az egy óra kevés, de nem akarjuk most a hallgatókat még mélyebbre magunkkal rázni, hiszen akkor itt a további adás tematikákat előjük, de azt hiszem, hogy itt a végén is érezhető volt, hogy még mennyi jó téma vár itt ránk a következő fél évben. Úgyhogy Szilárd, én most megköszönöm a hallgatóknak a figyelmet, és két hét múlva újra jelentkezünk, így szerda reggel, úgyhogy csütörtöktől pedig már látjátok majd a Partizán Facebook, Instagram oldalán a következő témát. Ezt pedig azért is szeretnénk ugye minél előbb majd közölni veletek, hogy tudjatok kérdéseket küldeni a birodalom@partizan.hu címre, ahogy most ezt tette Noémi, úgy reméljük, hogy kapunk tőletek szép kérdéseket, és akkor igyekszünk ezeket szépen beleszőni az adásnak a menetébe, tematikájába. Amennyiben tetszett az adás, és szeretitek a Partizán munkáját, akkor kérlek, támogassatok minket. Ugye nem kell nagyon magyarázni, hogy miért ilyen időszakot élünk, hogy a szabad médiának a ti támogatásotokból kell megélnie, úgyhogy ezt megtehetitek a különböző leírásokban talált módokon. Ugye két hírlevelet is tudunk ajánlani, Szilárd, a tiedet, ami Substack-en megy, aminek a címe
Köztes.
A Köztes, és emellett pedig ugye a Partizán hírlevelek közül a heti feledit, ami pedig az én szerda reggeli 168 óránként bekopogó külpolitikai hírlevelem, úgyhogy mindezekre föl tudtak iratkozni, információt megtaláljátok a leírásban. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a Birodalom első adását. Folytatjuk két hét múlva. Sziasztok!
Sziasztok!